Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Ézsaiás könyvének 43. fejezetéből, az első 5 verset, valamint a 10. verstől a 15. versig terjedően fogom olvasni, amely a következőképpen szól hozzánk. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted, mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr. Rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam, hogy megszabadítalak. Én hirdettem, nem valami idegen Isten. Ti vagytok a tanúim. Így szól az Úr, hogy én Isten vagyok, ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg. Ezt mondja az Úr, megváltótok Izrael szentje, a ti érdeketekben küldök Babilonba, letöröm az összes zárat, a káldeusok pedig jajbeszékelnek. Én az Úr vagyok a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok. Félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És talán be is kellene itt fejeznem. Mert bármit hozzátennék, attól aggódom, hogy emberi gondolatok maradnak meg bennetek. Bármit mondok ezt követően, pedig Isten a mai napra mindannyiunk számára elkészítette az ő üzenetét. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy, hozzám tartozol, mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek. Így szól az Úr, a te teremtőd. Akkor, amikor hétről hétre itt ülünk istentiszteleti alkalmakon, amikor hazamegyünk innen is, jön egy új nap, kezdődik a hétfő, aztán jön a kedd, eddig is így volt, ezután is így lesz, miért ne? Amikor minden megy tovább, úgy, ahogyan eddig is, talán nem változik semmi. Talán nem változott semmi. Mégis az a kérdésem, hogy hogyan érint ez az ige ma bennünket? Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Mit kezdünk vele? Mit tudunk ezzel az igével kezdeni? Vagy inkább kérdezem úgy, hogy egyébként akarunk valamit kezdeni Istennek az élő üzenetével számunkra? Egy a sok közül, amit már olyan sokszor hallottunk, ismerünk, fejből tudjuk a Bibliából. Tudom, hogy mindannyiótok számára ismert Ézsaiás 43-ból, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. De ez enyém ez az ige? A tiéd ez az ige? El tudom mondani, elmondhatja Jézus azt, hogy tiéd ez az ige? Megrendít-e vajon bennünket Isten szava? Változtat-e a gondolkodásunkon? Történik-e bármi változás, amikor Isten azt mondja, hogy enyém vagy, a neveden szólítottalak? Mert baj, ha nem. Baj, hogyha úgy megyünk haza, ahogyan idejöttünk. Baj, hogyha nem változtatja meg a gondolkodásunkat, az embertársainkhoz való hozzáállásunkat, az Istennel való kapcsolatunkat. Baj, hogyha nem fog gyökeres változást hozni az életünkben. És baj, hogyha itt ülünk éveken vagy évtizedeken keresztül, 38 éven keresztül, mint a Betesdai béna, és várjuk, hogy a víz felkavarodjon. És ez a víz felkavarodik hétről hétre. Felkavarodik, mert van gyógyulás, mert van szabadulás, mert van megoldás. Várjuk, hogy valami történjen, várjuk, hogy felkavarodjon a víz, vagy amikor Isten felkavarja az életünket, akkor abban megtaláljuk a gyógyulást, a szabadulást, a megoldást. Hálás vagyok azért, és erről még lesz szó a mai istentiszteleti alkalmon, hogy mit jelent hálásnak lenni, de hálás vagyok Istennek azért, hogy itt vagyunk hétről hétre, 30-an, 40-en, nem tudom, néha többen, néha kevesebben. Csak mindig felmerül bennem a kérdés, hogy hol vannak a többiek? Hol vannak azok az emberek, akik már meghallották Isten hangját, akiket már megszólított? Akiket megszólított Isten halk, szelíd, csendes hangja. Miért kell mélységeket megjárni, és miért kell tragédiákat megvárni? És miért vetik meg oly sokan Isten jóságát és türelmének gazdagságát? És miért nem vesszük észre, hogy az ő szeretete napról napra újra és újra körülvesz bennünket? Miért nem vesszük észre, hogy Isten jósága megtérésre ösztönöz? Hogy amikor azt mondjuk, hogy hála Istennek, hogy nem üldöznek bennünket Magyarországon hitünkért, amikor azt mondjuk, hogy hála Istennek, hogy nem egy pár száz kilométerrel keletebbre vagyunk, ahol háború zúgása veri fel az éjszakát, akkor ebben a jóléti társadalomban nem vesszük észre, hogy Isten jósága és az ő szeretete megtérésre ösztönöz. Nem tudom, hányan lehetnek, nem csak itt ebben a gyülekezetben, hanem úgy általában, úgy a látókörünkben, akiket ismerünk, akiket már Isten megszólított, meghallották az ő szerető halk, szerint csendes hangját, de vágynak még az Istentől való függetlenségre. Mert Isten korlátozza az életünket. Mert Isten korlátozza az életüket. És nem igazán szeretjük, hogyha valaki korlátozza az életünket. Szeretjük azt tudni, hogy mi a jó nekünk, mi a rossz. Szeretjük azt tudni, hogy mire van szükségem, meg mire nem. Nem nagyon szeretjük, hogyha valaki más beleszól az életünkbe. Ez egy ilyen velünk született természetes jelenség a bűn következtében, hiszen Istentől elszakított állapotban jövünk erre a világra, és körülöttünk minden azon dolgozik, hogy ez így is maradjon, és az Istennel való kapcsolatunk ne álljon a helyére. De annyian vagytok itt szülők, nagyszülők, megkérdezem tőletek. Tényleg az a cél, hogy korlátozzátok a gyermekeitek életét? amikor valamit nem engedtek, vagy valamit megengedtek nekik, amikor körülveszitek őket a ti szeretetetekkel? Mert azt sejtem, hogy a ti korlátaitok az ő védelmük érdekében vannak mindenek előtt. És nem arra gondolok, hogy amikor mert azt mondtam, mert én vagyok a szülő, mert ez egyfajta erőfitoktatás, nem erről beszélek, hanem amikor tudatosan terelitek, vezetitek, irányítjátok, korlátozzátok, koordináljátok, terelgetitek, segítitek az ő életüket. Nem jó nekik, kérdezem, nem jó nekik a ti közeletekben, a ti biztonságotokban? De mi másképpen gondolkodunk, mert mi felnőttek vagyunk, nekünk szabad. A gyerek meg gyerek aztán elszenvedi azt, hogy korlátozzuk az életét. És az a baj, nagyon sok esetben szülőként nem értjük, hogy ha mi felnőttként a gyermekeink érdekét tartjuk szem előtt, akkor Isten mennyivel inkább a mi érdekeinket akarja szem előtt tartani. Sokakkal együtt pontosan tudom, hogy mit jelent átélni azt a fajta tusakodást, ami a megtérés előtti állapotban, időszakban, abban a pici, rövid vagy hosszabb időszakban van. Tudom én is, mert átéltem. Tudom, hogy mit jelent az, amikor valakinek az én életem feletti uralmat át kellene adni, akiről azt mondják egyébként, hogy nekem jobban tudja, hogy mi a jó nekem. Át kellene adnom, csak félek attól, hogy korlátozza az életemet. Majd Isten meghatározza, hogy mit lehet, meg mit nem lehet. És ez nekem nem jó. És nem gondolunk bele, hogy az a jó, amikor ő meghatározza, mert minden, amit tesz, minden, amit mond, minden, amit értem tesz, az én értem van. Az én védelmembe, annak érdekében, hogy már itt a Földön, nem az örökké valóságra gondolok, már itt a Földön hívőként biztonságban, biztonságos körülmények között élhessünk. Mert következménye van a tetteinknek. Bármit teszünk, bármit mondunk, annak következménye van. De hogyha engedjük, hogy Isten formálja a gondolatainkat, a mi életünket, akkor rendezett életünk lesz, és rendben lesz az életünk. Csak nem akarom, hogy korlátozza. Ismeritek, sokan tudom azt a tanulmányt, elhangzott már talán erről a szószékről is nem egyszer, amikor az óvodában a gyerekek ugye a kerítés mentén játszanak, nézelődnek ki, és vágyakoznak ki, és azt látják, hogy a kerítésen kívül mennyi lehetőség, mekkora terek, mekkora szabadság van. És aztán egy éjszaka lebontják az óvodának a kerítését, és ez a sok gyerek, aki vágyakozott ki a lehetőségekre, a nagy térre, a szabadságra, ez mind ott volt az óvó néninek a szoknyája körül, mert ott érezte magát biztonságban. És ezek a gyerekek megértették, hogy azok a korlátok, azok számukra védelmet jelentenek. Keretet adnak az életükben, az életüknek. Meghatározzák, hogy mit lehet és mit nem. Ahogyan Isten is azt mondja, hogy eléd adtam az áldást és az átkot, de válaszd az életet, válaszd a jót. Add mellé útmutatást is. És egy másik példa a szabadság utáni vágyakozásra, Bibliából mindannyiótok számára ismert tékozló fiú esete, amikor a fiú úgy érezte, hogy az apja korlátozza az életét. Ezért kikérte az ő vagyonát, az apja vagyonának a ráeső részét, és elment világot látni, hogy az élete ne legyen korlátok között közé szorítva. Aztán olyan jó világot látott, hogy jó lett volna még a malacoknak az ételét is megenni, és visszavágyott az atyai házba, felkereste az atyai házat. Nem akart neki az apja semmi rosszat, csak a fiú korlátozva érezte az ő életét az atyai házban. Akkor, amikor nekem itt laikus szolgálóként meg kell állni, és Isten igéről beszélni, akkor nem elméleti dolgokról akarok beszélni, sokkal inkább valós megtapasztalásról. És borzasztóan távol áll tőlem, higgyétek el, hogy úgy beszéljek a hitemes harcáról, mint aki ilyen könnyű sikereket ér el ebbe a történetbe, mint valami diadalfutás, nem így van, sokkal inkább tudok együtt érezni azokkal, akik küzdenek a hit harcában. Olykor-olykor megfáradnak, mert olykor-olykor megfáradok én is. Vagyok olykor kifacsart állapotban, vagyok lemerülve, vagyok feszült és indulatos, türelmetlen, vagy éppen elkeseredett, aggodalmaskodó. És vagyok néha energikus, szárnyaló, jókedélyű, felszabadult, éppen úgy, ahogyan az ige is beszél erről, ellankadnak, elfáradnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak el. És ebben a napi küzdelemben, ebben a napi tusakodásban, a hit harcában, ami nem olyan dicsőséges menet, sokszor nehéz, sokszor küzdelmes, összességében mégis azt mondom, hogy a legcsodálatosabb dolog hitben járni. A legcsodálatosabb dolog. Nem azért, mert olyan akadálymentes lenne. Nem azért, mert hívő embernek egy méterrel a föld felett kell járnia. Persze van, amikor így van, meg van, aki így van, ilyen érzelmi túlfűtöttségből. Nem ilyen happy kereszténység ez. Jézus Krisztus azért imádkozott értünk az Atyához, az ő főpapi imájában, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy tartsd meg őket, őrizd meg őket a gonosztól. Nem arról van szó, hogy onnantól kezdve nem lesz ránk hatással a világ. És az, aki azt gondolja, hogy onnantól kezdve megszűnik a kísértés, a világi vágyak és indulatok, a világ terhei, dolgai, az csalódni fog. Egy igehirdetésben egyszer azt hallottam, valaki azt mondta, hogy nem akkor lettem igazán a sátának a céltáblájává megtérésem előtt, hanem igazából akkor lettem céltáblává, amikor megtértem a megtérésemet követően. És annyi ige van, ami bátoríthat bennünket, és sokszor mégsem megy. Aggodalmaskodásával ugyan ki tudná közületek meghosszabbítani életét, akár csak egy arasznyival is. De be kell vallani őszintén, hogy sokszor aggodalmaskodunk. És úgy tudom, hogy talán 365-ször van a Bibliában a ne félj, ne aggódj, ne aggodalmaskodj kifejezés valamilyen formában. Minden napra van egy bátorítás, ne félj, ne aggódj, ne aggodalmaskodj. És sose tesszük? Dehogy nem. Annyi terület van az életünkben, amire a másik simán rávágná az igét, hogy miért nem csinálod jól, mit mond a Biblia, hogy kellene csinálnod. Köszi. A legjobb az igét a másik fejéhez vágni, csak ebből még jó eredmény nem született. Tudjuk, hogy hogyan kellene. Még jobban tudjuk a másik életében, hogy hogyan kellene. De a hívő élet az tusakodás, harcok, győzelem, bukás, harcok, tusakodás, győzelem, bukás. Jön az önmarcangolás, milyen hívő vagyok én, vagy ahogy az egyik énekünkbe énekeljük, talán megragadta a fületeket, mikor a sátán megkísért, és vádol megbánt bűnökért. Mit kezdünk vele? Felülünk rá? Hagyjuk, hogy vádoljon? Megbénít? Megbénít. Pedig Krisztus pont, hogy szabadságra szabadított meg bennünket. Pedig Krisztus pont, hogy megszabadított bennünket a megvallott bűnöktől. Ugye nem ülünk fel a sátánnak a vádolására, az ő kísértésére. Életem talán egyik legnehezebb időszaka volt az egyetemi évek. Sok kudarc, sok küzdelem, sok pofon. Sok mindenre megtanított bennünket az az 5 év. Kitartásra, álhatatosságra, küzdelemre, küzdésre. Csendben elfogadni az igazságtalanságot, sorolhatnám még. Aztán volt, amikor demotiváltá lettem én is. Nem volt, ami mozgasson, motiváljon, sok eredménytelenség, sok küzdelem után. Megtehettem volna egy-egy tantárgyal, megtehettem volna egy-egy vizsgával, hogy hagyom a csodába. Ki fog érte számon kérni? Ki fog érte vádolni? Magam miatt nem tudtam megtenni, nem azért, mert valakinek el kellett volna számolni valaki felé, és annyira hálás voltam, és mind a mai napig annyira hálás vagyok a szüleimért, mind azért, amit egész életükbe tettek, értünk. És csak simán hálából, az irántuk érzett szeretetemből nyertem annyi erőt, hogy túl tudjak lendülni ezeken a kilátástalan, demotivált időszakokon. Nem miattuk, nem azért, mert bizonyítanom kellett volna bármit is, nem azért, mert lekötelezettjük lennék, egyáltalán nem így van, hanem az irántuk érzett szeretetből, hálából merítettem erőt. Nekem volt arra szükségem, hogy túl tudjak lendülni. Mert az ő szeretetük nem ezen múlik. Ahogyan mi szeretjük a gyermekeinket, nem a teljesítményükön múlik, nem azon múlik, hogy milyen gyerekek. Egyik egy kicsit jobb, a másik kicsit rosszabb, egyik kicsit cserfesebb, a másik kicsit csendesebb. Nem attól függ, hogy mennyi jót tesznek, vagy mennyi jót teszünk. Hozzánk tartoznak. A mi családunknak a részese. Most már a feleségem és én és a gyermekeink alkotunk egy családot. Volt időszak, amikor a szüleimmel alkottunk egy családot. De ezen a tényen nem változtatnak a körülmények. Ez egy tény, egy állapot, egy helyzet. Ezen nem változtat az, hogy az én gyermekem hányszor bosszant fel. Nem változtatott az, hogy mennyire voltam rossz gyerek, hányszor bosszantottam fel a szüleimet, hányszor nem mondtam igazat. A helyzeten, hogy az ő családjuknak vagyok a tagja, a helyzeten, hogy a mi gyermekeink, a mi családunknak a tagja, nem változtat. Miért mondom ezt? Meg fogjátok érteni, de szerintem értitek. Jellemzően keresztény körökben sokat használjuk azt a kifejezést, hogy hálából. Hála Istennek. Hálából valamiért, valakiért. Abban bízom, hogy ez a hálás vagyok Istennek, hála Istennek, hálából. Ez nem válik ilyen keresztény szlogenné. Abban bízom, hogy amikor azt mondjuk, hogy hálából, akkor annak még mindig van valódi, gyakorlati tartalma. Megnéztem, hogy mit mond a magyar értelmező kézi szótára hálás kifejezésre. Lekötelezettséget érző egy másik személy iránt, akinek segítségért köszönetet mutató személy. A kapott jótettet viszonzó ember. És elgondolkodtam, hogy e szerint, mikor azt mondom, hogy hálás vagyok Istennek, valamit viszonozni szeretnék Istennek a kapott jótettért? Vagy lekötelezettséget érzek iránta? Mit jelent az, hogy hálás vagyok Istennek? Lekötelezettje vagyok? Nos, az utóbbi időben több fórumon, több beszélgetésben került elém a cselekvő hit, és a Krisztusban kapott kegyelem kettőssége, a cselekvő hit és a Krisztusban való kegyelem. És hogy ezek hogyan vannak egymással egyensúlyban, hogy hogyan képeznek egyensúlyt. Amikor azt mondjuk, a mai ige is arról szól, hogy nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, kegyelemből van üdvösségetek a hit által. De követni fogja egy cselekvő hit. De mégsem cselekedetekért. És ez valahogy egyensúlyba kell, hogy kerüljön a mi életünkbe. Képzeljünk el egy kéttengelyű koordinátorendszert. A vízszintes tengely egyik szélén legyen a cselekvő hit, a másik szélén meg legyen a Krisztusban kapott kegyelem. mert kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, nem cselekedetekért. A függőleges tengely pedig legyen a mi lelki állapotunk, a teteje legyen, amikor úgy érzem, hogy túlcsordul Isten szeretete, az alja pedig legyen az, amikor lelkileg kiégett állapotban, lelki mélységben vagyok, mert talán azt gondolom bevallhatjuk legalább magunknak, hogy azért van ilyen. És az életünk ebben a koordinát rendszerben változik. Változó állapotban van, folyamatosan változik. Van, amikor elbillen az életem a hitből fakadó cselekedetek irányába, és aztán lehet, hogy a végén már csak cselekedetek lesznek belőle, mint egy ilyen természetessé vált folyamat, és csorbul a kegyelem. Mert látom, hogy jól működik, mondjuk az életem. Mert úgy működik. Cselekszem, és megy. És Isten nem akar ebben az állapotban hagyni. És amikor újra előtérbe kerül a kegyelem, amikor megint felragyog Krisztus, amikor ráébredek arra, hogy már rég nélküle cselekszem, megszokásból, motorként, akkor biztos, hogy meg fog szólítani. Drága gyermekem, meg ne feledkezz a te megváltó Krisztusodról. Valamilyen úton, módon, egy mélységben, egy elbukásban, az ő igéjében, az ő szeretetében, valamilyen módon. És amikor előtérbe kerül a kegyelem is, ez fog dominálni az én életemben, erre tekintek, akkor azt mondom, hogy oké, csak nehogy magával hozza a mindenre szabad vagyok életérzést, mert kegyelem. Mert nincs olyan bűn, amire ne lenne kegyelem. Csak nehogy magával hozza a mindenre szabad vagyok életérzést. És két szélsőséget említettem, két nagyon-nagyon szélsőség. De valahogy e között mozog az életünk. És Isten ezt nagyon jól látja, és így szeret bennünket. A függőleges tengely mentén teljesen független a vízszintes állapottól változik a lelki állapotunk, akár napról napra, akár egy hosszabb idősíkon. Milyen könnyen ki tudnak billenteni egy békés állapotból, milyen könnyen fel tudnak bosszantani. Vagy egy feszült helyzetet milyen sokáig el lehet gyújtani, vagy éppen milyen hamar le lehet zárni. Ha valami miatt sokat aggodalmaskodunk, mennyire meg tudja terhelni a gondolatainkat, kihatással lesz a lelki állapotunkra. És hogy miért hoztam ezt a képet, ezt a két tengelyt? Mert az egész életünkben a legnagyobb ajándék az, és a legnagyobb lehetőség az, hogy maga a megváltó Krisztus áll a középpontban. Ő az, akiben nincsen változás, és a hozzánk való hűségesen változik. Ő látja a mi életünket, látja a pillanatnyi állapotunkat, látja a törekvésünket, látja éppen azt is, ha el vagyunk csüggedve, látja azt is, amikor szüntelenül rá akarunk tekinteni, és látja azt is, amikor elfordítjuk a fejünket, de az ő hűségében nincsen változás. És az életem középpontjában, bárhol is helyezkedek el ezen a koordinátorrendszeren, azt mondja, hogy szeretlek. Drágának tartalak, és becsesnek. És semmitől ne félj, mert én megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Hozzám tartozol, érted? Hozzám tartozol, enyém vagy. Azért, mert én szabadítottam meg az életedet a haláltól, és nem kérek érte semmit. Csak fogadd el, hogy ez így jó neked, és fogadd el, hogy ez elég. Elég. Nem kell semmi más mellé, nem kell semmi mást mellé tenni, amit a kereszten Krisztus elvégzett, az egyszer s mindenkor tökéletes 100%. Semmi többre nincs szükség, nem is lehet mellé tenni. Nem tudsz. 100% a te váltságod. És elég. És akkor ugye megértjük, hogy mit jelent, hogy mindaz, amit teszel, az hálából. Ha valakinek ennyire drága volt az én életem, és látom, hogy úgysem tudom megköszönni, úgysem tudom jó tettel viszonozni, nincs ilyen, de nincs is rá szükség. Mert ha nem így lenne, akkor nem lett volna tökéletes Krisztus áldozata. Egyszerűen csak egy dolog lehet bennünk, ami újra át meg átjárja az életünket, hogy szeretem az Urat. Hálás vagyok neki. Hálás vagyok érte, hálás vagyok azért, amit értem tett. És ahogyan egy fiatalt, mondjuk engem annak idején mozgat a szülei iránt érzett szeretet és hála, úgy hívőként nem az elvárás motivál, hanem ugyanúgy az Isten iránti szeretet és hála. Nem az elvárás, nem azért, mert teljesítenem kell, hanem mert a szívem indít arra, hogy szeretetből, hálából megmozduljak. Mélységben és magasságban, hitből fakadó cselekedetek közepette, vagy amikor nem tudok éppen tenni, mert épp a gondolataim, a világ gondjai megbénítanak, amikor talán rám terhelődnek a bűneim, a mulasztásaim, az indulataim, bármi, ami jó emberi. Mit mond Krisztus? Drágának tartalak és becsesnek. Nekem drága a te életed. Mennyire? Van még Ézsaiásban, a 49. fejezetben egy számomra nagyon kedves ige. Íme tenyerembe véstelek be. Gondolkodtunk már rajta, hogy Krisztus hogyan véste be a tenyerünkbe az ő, a mi nevünket? Hogy mit jelent, hogy íme tenyerembe véstelek be? Tamás tudja nagyon jól, mert Tamás azt mondta, hogy ha nem látom az ő kezein a szegek helyét, és nem érinthetem meg, akkor nem hiszem. És Jézus erre azt mondta, mivel te látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Megváltottalak, tenyerembe véstelek be. A kereszten a szögek helye a te neved a tenyerembe lett belevésve. Nem kell azon görcsölnünk, hogy vajon Isten hogyan látja az életünket ezután. Hogy mit csinálok jól, mit csinálok rosszul, mit kellene másképpen csinálni. Nem kell azon görcsölni, hogy hogyan fogunk majd számot adni előtte. Mindenek előtt azonban azt egyértelműen kell látnunk, hogy Istennek Krisztus által megváltott gyermeke vagyok-e. Mert ez a döntő kérdés. Ez legyen egyértelmű mindannyiunk számára. Tudjak rá egyértelmű választ adni legalább saját magamnak, mert e tekintetben Isten is nagyon egyértelmű. Nekem tudnom kell, hogy az ő családjába tartozom-e. Mert hogyha nem, akkor tudjuk, hogy Isten ítélete marad rajtunk örökké, és azon már nem lehet változtatni. És szeretném azt mondani, hogy Isten őrizzen meg ettől bennünket, csak az az igazság, hogy Isten minden dolgát azért teszi, hogy megőrizzen ettől bennünket. Sokak nem fogadják el ezt, mert sokak számára a keresztről szóló beszéd bolondság. És ahogy említettem, az, hogy a gyermekeink a mi családunk tagja, a családunk részei hozzánk tartoznak, ezen a tényen semmi nem változtathat. Hogy mivé lesznek felnőtt korukba, hogy milyen mélységeket kell megjárniuk, vagy nem kell megjárniuk, hogy mennyi nehézséget hoznak majd a mi életünkbe, vagy nem hoznak, hogy mennyire lesznek hasznosak a társadalom számára, azon a helyzeten, hogy a mi gyermekeink, a mi családunknak a részesei nem változtat. Nincs olyan mélység, nincs olyan magasság, nincs olyan távolság, ami ezen a tényen változtatna. És amikor meg kell majd állni az Úr színe előtt, és számot kell adni az életünkről, akkor benned, testvérem, meg bennem, az ő kereszten meghalt fiát fogja látni. És lehet, hogy bár bűnei skarlátpirosak, Krisztus vére által hófehérekké lettek. Amikor az Atya előtt számot kell adni, nem a te cselekedeteidet vagy mulasztásodat fogja nézni, hanem benned az ő szeretett fiát fogja látni, amint a kereszten életét adta a te életedért. Így fogunk majd ő előtte számot adni, az ő gyermekeként. És ezen a tényen semmi nem változtathat. Fontos ezt egyszer megértenünk, egyszer tisztába tenni magunkba. Fontos, hogy ennek tudatában tudjunk élni ezzel a kincsel, ezzel az ajándékkal, mert tudom, hogy a hívő körében van egy nehézség, egy kérdés, nevezzem úgy, hogy egy hívő betegség, még akkor is, hogy sokan nem beszélnek róla, én is küzdöttem vele éveken keresztül, hogy magammal foglalkozom, hogy az én életem jó helyen van-e. Talán mert nem elég számunkra a kereszt. Teljesítményorientált világban szocializálódunk, és teljesítményorientált világban élünk. És ennek természetes következménye az, hogy valamit úgy gondoljuk, hogy tennünk kell annak érdekében, hogy annak legyen jutalma, eredménye. De Isten ezt is nagyon jól tudja, hogy ez terhel bennünket, hogy ez bennünk van. Ezért hangsúlyozza azt, hogy az ő fia által, Jézus Krisztus által kegyelemből van üdvösségetek a hit által. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. És ha folyton e körül forgok, akkor becsavarodok, mint amikor a kutya a saját farkát kergeti. Pedig feladat lenne, ne rekedjünk meg egy szinten, tudjunk fejlődni, tudjunk haladni a hitnek az útján. Krisztus szabadságra szabadított meg bennünket. Ne engedjük, hogy a gondolatainkat, a szellemi fejlődésünket, akár az aggodalmaskodás, a kétségeskedés, vagy bármi beárnyékolja. Mert mit mond Isten? Ti vagytok a tanúim. Egymás után kétszer is hangzik a felolvasott ige. Ti vagytok a tanúim. Lehet számunkra ettől nagyobb megtiszteltetés? Hogy a mindenek ura, a teremtő Isten meghatalmaz bennünket azzal, hogy tanúskodjak róla. Ez nem lehetőség, ez felelősség. Elfogadom hálából, hogy ne. Ez a kettes szint, amikor szintet lépünk. Amikor már nem magam körül forgok, mert tudom, kihez tartozom, tudok szabadon szolgálni. És itt is előjön ez a kettősség. Szabadon szolgálni. De nekem olyan jó az Isten közelsége. Szabadon szolgálni, ez valóban szabadságot jelent. Érhet bennünket bármi nagyobb megtiszteltetés annál, mint amikor a megváltó Isten azt mondja, hogy te vagy a tanúm. Titeket választottalak. Legyen a mai nap ez személyes számotokra. Téged választottalak, hogy megismerj, higgy bennem, és megértsd, hogy csak én vagyok. És tanúskodj. Tanúbizonyságot tegyél rólam. Én megmondtam, hogy megszabadítalak, így szól az Úr. Megszabadítottalak. Nem vagy többi a bűn hatalma alatt. Szabad vagy. Én hirdettem, én mondtam neked, nem valami idegen Isten. Ti vagytok a tanúim. Nincs, aki kezemből kiragadjon benneteket. Így szól az Úr. Amen.